Üdvözlöm Önöket! Önök a Habsburg Történeti Intézet podcast csatornáját hallgatják. A mai előadást Veliki János tartja Önöknek, és ennek címe a Széchenyi Kossuth vita. A Habsburg Történeti Intézet az 1848. március 15-i forradalmi eseményekre kíván emlékezni ezzel a rendezvényével, a reformkor két meghatározó alakjának polémiájáról összefoglaló képet nyújtani Önöknek. 1841-ben Széchenyi a Keletnépe címmel írott röpirattával megtámadta tulajdonképpen a Pesti Hírlap vezércikkeit jegyző Kossuth Lajost. Kossuth legfőbb vétkének azt a fajta politikai agitációt modor tekintette, amely szerint inkább a szívhez szól, ahelyett, hogy az észhez szólna. A vita kibontakozásáról Veliki János előadását hallgathatják. Veliki János a Debreceni Egyetemen szerezte történelem néprajz szakos diplomáját. Hosszabb időn keresztül a Debreceni Egyetemen dolgozott, a 2000-es évek elején tanszékvezetőként az új és legújabb kori magyar történeti tanszéken. Főkutatási területe a 19. századi magyar történelem, és ebben a témában számos publikációja jelent meg. Ezzel át is adnám a szót Veliki Jánosnak.
A címben jelzett Kossuth-Széchenyi vita az egyik legfontosabb eleme, legfontosabb értelmezési pontja a magyar politikai közgondolkodásnak. Nagyon intenzíven jelen van a 19-20. Század magyar politikai gondolkodás történetében. Talán manapság már nem annyira súlyos, nem annyira súlyosan van jelen, de egyébként az egész időszakban nagyon fontos szerepet töltött be. Olyannyira, hogy nem csak a politikai gondolkodás történetben van jelen ez a vita, illetve ez a két személy, illetve ennek a két személynek a kapcsolata, hanem a kultúrtörténetben is. Jellemző, hogy 1903-ban Bartók Kossuthról például egy zenedrámát ír. Egyébként az első értelmezése a vitának nagyon hamar a forradalom és szabadságharc leverése után megjelenik. Kemény Zsigmond, aki egyébként a reformkor egyik fontos szereplője is volt, 1850-ben, illetve 51-ben forradalom után, és még egy szó a forradalom után című művében értelmezi a reformkort, illetve a szabadságharcot. Bizonyos értelemben az angol politikai filozófia egyik jeles alakjának az elgondolásait átveszi, Macaulayhoz hasonlóan úgy gondolkodik és úgy állítja be az értelmezését, hogy az idejében befejezett forradalom az igazán hasznos funkciót tölt be. Az idejében befejezett forradalom. Hasonlóan vélekedik a 20. század egyik igen jelentős történeti írója, Szegfű Gyula is, aki Három nemzedék című művében ugyancsak foglalkozik a Széchenyi Kossuth vitával. Széchenyit egy klasszikus konzervatív politikusként állítja be, és vele szemben, bizonyos értelemben, hát hogy úgy mondjam, diametriálisan szemben áll a Kossuth beállítás. Kossuthot erősen közjogias gondolkodónak állítja be, és függetlenségi párti politikusnak. Ezt a fajta megközelítést, hogy tudnék, az idejében befejezett forradalom, a hasznos forradalom, amely tehát az angol politikai gondolkodásból kerül át a magyar politikai gondolkodásban, ezt vetíti vissza néhány politikus a reformkorra. Kérdés azonban az, hogy valójában akkor tulajdonképpen milyen beállítás, a valóságos beállítás? Mi történt? Milyen volt a Széchenyi Kossuth vita? Erre a kérdésre igyekszünk válaszolni. Milyen volt a Széchenyi Kossuth vitának a karaktere, a tartalma? Kiindulásként vegyük fel azt a kérdést, hogy tudnilik, kik voltak ők. ki volt valójában Széchenyi, és ki volt Kossuth. Le akarjuk egyszerűsíteni a választ, akkor azt hangsúlyozzuk, hogy nem lehet a társadalmi politikai pozíciójukat bizonyos értelemben osztály szempontból megközelíteni. Mert arról van szó, hogy mindketten a magyar nemesi csoport, nemesi rend részét képezték. Tehát nemesek voltak, és erre büszkék voltak. Ugyanakkor azonban reformtörekvéseikben egyértelműen polgári természetű működésben léteztek. Vagyis tehát azt mondhatjuk, hogy polgári szerepkörben működtek. Ez a reformer csoport körülbelül 100-120 emberből állt. A nem túlságosan régen elhunyt Varga János, kiváló történész, gondolta így, vagy számolta így össze ezt, és azt mondhatjuk, hogy ez egy reális számvetés. Milyen volt a vagyoni szerkezete a magyar nemességnek? A magyar nemesség körülbelül az össznépességnek 4,5-5%-át tette ki. Nagyon differenciált volt. Vagyonilag is nagyon differenciált volt, és ugyanakkor viszont jogaikat tekintve is különböző csoportokból állt össze ez a nemesség. Felső rétegét a főnemesség alkotta, ide tartozott Széchenyi is, aki grófi címmel rendelkezett. És ide tartozott Kossuth is, aki viszont köznemes volt. Közöttük a különbség egyrészt, tehát vagyoni tekintetben mutatkozik meg, másrészt jogaikat tekintve is különböztek. Széchenyi István egy nagyon gazdag grófi családból származik. Édesatya 240 ezer katasztrális hold kiterjedésű birtokkal rendelkezett. Az 1820-as évek elején három fia között felosztotta ezt a birtokot, és így Istvánra, aki egyébként a legfiatalabb gyermeke volt, 80 ezer katasztrális hold jutott. Kezében tehát, vagy vagyoni hátterét ez a 80 ezer hold képezte. Kossuth viszont vagyontalan volt. Politikai jogaikat tekintve is különböztek. Széchenyi István gróf a felső háztagja volt, a főrendi háztagja volt. Az országgyűlésben is ez a csoport elkülönült. A köznemesség viszont az alsó táblán működött. A felső táblán a főnemesek személyesen voltak jelen, jelenhettek meg, és szavaztak. Az alsó tábla köznemesi csoportja, ami egyébként lényegesen nagyobb létszámú volt, nem személyesen volt jelen az országgyűlésben, hanem az 52 vármegyében választásokat tartottak, és követeket választottak. Ezek a követek képviselték a köznemességet az alsó táblán. Így tehát az 52 vármegye két-két követe volt jelent az alsó táblán, illetve a szabadkirályi városok egy szavazattal rendelkeztek, szintén jelen voltak az alsó táblán. Ez mutatja azt, hogy a magyar nemesség nagyon differenciált volt, vagyonilag is, és jogaikat tekintve is. Miben mutatkozik meg ennek a rétegnek, ennek a reformer rétegnek a polgári szerepköre? Hogyan jelenik meg? Hiszen a reform elképzeléseik megtestesültek valamilyen formában. Például Széchenyi István hitterve, lánchitterve mutatja meg azt, hogy hogyan gondolkodtak gazdaságról, reformról, reformokról. Széchenyi angliai utazásai során nagyon közvetlen tapasztalatokat szerzett technikai kérdésekben is, így többek között például számos hidat megtekintett, és tapasztalatokat szerzett. Azon kívül azonban, hogy tudnélik, technikai kérdések is mozgatták és foglalkoztatott a híd technikai felépítésével. Nagyon jellemző ez Széchenyi gondolkodására, hogy komplex módon foglalkozik és jeleníti meg a reformot. Azt mondja, hogy a híd, a lánchíd, a megépítendő lánchíd nem csak technikai teljesítmény, hanem társadalmi teljesítmény is. Ugyanis adót vet ki a híd használata közben, ezt úgy nevezi, hogy hídvám, tehát mindenki, aki a lánchídon áthalad, vámot fizet. Ez nem más, mint tulajdonképpen a közadózás első csirája, első eleme, amely megjelenik Széchenyi reform elképzeléseiben. Tehát technikai kérdések is, modern technikai kérdések testesülnek meg a hittervben, és ugyanakkor azonban modern társadalmi reform is megjelenik, a közadózás, az adózás is megjelenik a hittervben. Jellemző az, hogy hogyan fogadja ezeket az elképzeléseket a birodalom vezetése. Az államkonferencia, illetve személyesen a főkancellár Metternich ironizál. Azt mondja, hogy Széchenyi terve az egy jó terv, azonban hiányoznak a hídhoz vezető utak, mert az egész infrastruktúra az nincs megépítve. Így tehát sem a vasutak, sem a közutak nem állnak rendelkezésre. Ehhez azt kell hozzátenni, hogy ez azonban nem csak a hazai reformerek hibája volt, hanem ez az egész birodalom elitjének a tartozása, hiszen nem létezik polgári átalakulási program, nem dolgozott ki a birodalom vezetése polgári átalakulási programot a birodalom egészére nézve. Még az örökös tartományok déli tartományai is kimaradnak, és nem kapnak átalakulási tervet, polgári programot, csak az északi tartományok, tehát ugye a Bécs központú Alsó-Ausztria például. Magyarország pedig végleg kimarad ebből a tervezésből. Széchenyi Kossuth vitának fontos összefüggése a nyilvánosság kérdése, a modern nyilvánosság kérdése. Nyugat-Európában is lényeges, Reinhard Kosselek, angol politikai filozófus, foglalkozik többek között a polgári nyilvánosság, a politikai nyilvánosság jelentőségével, és ebben a leírásban, amelyet ő ad, fontos szerepet játszik játszanak a programviták. Így többek között az, amiről itt szó lesz majd, a Kossuth-Széchenyi vita is ebben a nyilvánosság fogalomban, szerkezetben helyezkedik majd el. Vergangene Zukunft című művében Kosselek ezt részletesen leírja, hogyan működik ez a polgári nyilvánosság, és hogy ebben milyen jelentőséget kap a vita, a politikai vita. És arról szól, hogy nincs semmiféle különös vonása ennek a nyilvánosságnak, hanem ez az éles vitákban mutatkozik meg, jelenik meg ez a nyilvánosság. Így jutunk el végül is a címben jelzett Kossuth-Széchenyi vitához, hogy tudnélék-e, mi is ennek a vitának a lényege. Azt mondhatnánk, hogy az irányzatformálás funkcióját tölti be. 1841 legelején Kossuth, aki a börtönből nem sokkal korábban szabadul ki, 1840 közepén szabadul ki, 1841 első napjaiban megjelenteti a Pesti Hírlap című lapot. Ez egy új nyilvánosság. Politikai lapot, mégpedig heti lapot, tehát folyamatosan megjelenő sajtót, a Pesti Hírlapként, Pesti Hírlapban Kossuthoz. Nagy meglepetést jelent ez. Széchenyi azonnal reagál is erre az új nyilvánosságra. Nem különösebben lelkes. A programja meg fogja majd mutatni, amiről rövidesen szót ejtünk, hogy mi a gondja, mi a baja ezzel az új nyilvánossággal, ezzel a széles politikai nyilvánossággal Széchenyinek mi a baja. Hiszen a 41 elején megjelenő Pesti Hírlap egy új nyilvánosság. A rendi struktúrákból a gondolkodást és a reform elképzeléseket és a reform programokat kiemeli a kelet népe. Vita, és rávilágít arra, hogy a Pesti Hírlap ezzel az új nyilvánossággal, vagy ennek az új nyilvánosságnak a megteremtésével egy új felépítésű politikai gondolkodási struktúrát is elindít. Széchenyi ezt nem tartja helyesnek. Rögtön, ahogyan megjelenik a Pesti Hírlap, néhány szám megjelenése után tárgyalásukba kezd. Így többek között a kormány tagjaival is tárgyal, már hogy a birodalmi kormány tagjaival, és a hazai ellenzék tagjaival is. Eötvös és Klauzál, két ellenzéki reformer, helyteleníti azt, hogy Széchenyi ennyire határozottan szembeszáll a Pesti Hírlappal. Míg viszont a birodalmi kormány képviselői, így többek között Wirkner, aki Metternich főkancellárnak a bizalmasa, együtt működik Széchenyivel, vagy Széchenyi működik együtt Wirknerrel, és tárgyalnak arról, hogy miként lehetne a Pesti Hírlapot és annak szerkesztőjét rákényszeríteni arra, hogy szorosabban fogja ezt a nyilvánosságot. Így tehát azt mondhatjuk, hogy a Pesti Hírlap megjelenése, mint egy új nyilvánosságfórum, ez a politikai, ideológiai irányok formálásában Magyarországon központi jelentőséget kap. Ehhez a szereplők, a politikai szereplők, a reformerek elméleti érzékenysége fontos alapot képez. Széchenyi csak úgy, mint Kossuth vagy mások, a reformerek, feltűnő elméleti érzékenységgel tekintenek a politikai, társadalmi, gazdasági körülményekre. Talán meglepő lesz az, hogy például a kevéssé elméleti kérdések iránt fogékony, vagy legalábbis annak tekintett deák is az 1830-as évek elején, a 32-es országgyűlés előtt egy fontos összefüggését a modernizációnak, a polgárosodásnak, a magyarországi polgárosodásnak rögzíti. Azt mondja, a földművelő nemzetet, egy földművelő nemzetet bajos egy ütéssel átváltoztatni. amellyel tulajdonképpen arra utal, vagy azt fogalmazza meg, hogy milyen nehézségeket jelent a magyar modernizáció. Mit jelent, hogyan lehet megvalósítani a modernizációt Magyarországon. Persze, természetesen itt a gazdaság és a társadalom modernizációjában, a polgársodásban Széchenyinek központi szerepe van. Széchenyi nagy érdeklődéssel fordul a nyugat-európai polgársodás minden összefüggései felé. Utazásai során például elemzi a nyugat-európai polgári gazdaságot, és a Hitel című művében, 1830-ban jelenik meg a Hitel, pontosan megfogalmazza, hogy mi ennek a tőkés gazdaságnak a lényege. Azt mondja, azt írja, hogy egy haszonelvű filozófia hatja át a tőkés gazdaságot. Így szól az elemzés a Hitelben. Félre azért minden pompás és fényes ajánlással, mely az entuzianizmust gerjeszti, és nincs feneke ennek, és azért éppen oly sebesen lobban fel, mint a szalmatűz, de tovább se tart. Előre inkább a hidegvérű józan számlálással, mert a gazdálkodásban a kereskedelemnek nagyon nagy szerepe van, és a kereskedelemben a haszon és a nyereség mozdítja a folyamatot. A haszon és a nyereség. Ez a haszonelvű filozófia jelenik meg. Hivatkozás nélkül a Hitelben megjelenik Adam Smith elgondolása is a haszonról, a tőkés haszonról. Mi a tőkés haszon, és mi a vagyon, a hasznos vagyon? Hogyan fogalmazza ezt meg? Egy az egybe átveszi Smith-t, mondom anélkül egyébként, hogy hivatkozna rá. Így mutatja be a igazi vagyont, amelyet Smith a tőke forgási sebességeként ír le. Az a jó vagyon, ahol a tőke gyorsan forog. A pénznek, földnek s minden egyébnek csak úgy van lehető legnagyobb haszna, ha egyiket s másikat minden pillanatban arra fordíthatom, amire tetszik. Mennél szaporábban járhatok, juthatok pénzemhez vagy földemhez, s mennél rövidebb idő alatt cserélhetem az elsőt a másikért s viszont, vagy egyiket s másikat egyéb életjavakért, annál többet ért nekem 100 vagy millió forintom, 10 vagy 100 000 hold földem, s viszont minden be sem meg is szűnhet, mert, figyelem, mert az érték szorosan a pillanathoz van kötve. Ez a jó vagyon, és a vagyon gyors növekedése. Ez modern értelmezése valójában a tőkés formációnak. Széchenyi ugyanakkor minduntalan visszatér értelmezésében a reform fogalmához. Mi a reform? Azt írja a Hitelben is és máshol is, hogy a reform józan szisztéma. Tehát egy átgondolt, lassú, átgondolt fejlődés a reformen. És kik a reformerek? Kik a reformerek? A projektánsok, írja, a vagyon más összefüggésben a reformer a vagyonos, és egy harmadik megközelítésben is megjelenik a reformer, a kiművelt emberfő. Ez kétségtelenül fontos vonása Széchenyi reform elképzelésének. És messzire visszamegy, mert az 1830-as években tanúi lehetünk, vagy tanúi lehettünk volna, vagy lehetünk annak, hogy hogyan utasítja vissza Széchenyi Kossuth jelentkezését a nemzeti kaszinóba. Az 1930-as években Veselényi ajánlásával Kossuth a Széchenyi alapította nemzeti kaszinóba jelentkezik. És Széchenyi Kossuthot magához hívja, és megkéri, hogy a jelentkezését vonja vissza. Egyrészt egy bizonytalan politikai és pénzügyi háttér is van az egész mögött, de ugyanakkor talán a legfontosabb oka annak, hogy Széchenyi ezt kéri Kossuthtól azt, hogy Kossuth vagyontalan. A kelet-népe vitában Kossuth szintén kifejti a maga álláspontját a formálódó irányzatokról, a lehetséges irányzatokról, amelyek a reformokat kifejezik. Ezek bizonyos értelemben már ezek a mozgalmak, ezek az elgondolások a politikai pártok felé mutatnak. Az irányzatok Kossuth elgondolása szerint a haladás körül bontakoznak ki. A keletnépe vitában a következőt mondja, írja Kossuth erről. Arról meg vagyok, s mindig meg voltam győződve, hogy tudnélik, ami itt fog következni, hogyha a Pesti Hírlap azon nagy kérdései körül, melyekben nemzetünk jövendője szíve ver, egynek és másnak megélését korszerű feltekedés által elősegítetni szerencsés lehetne. Az említett megoszlást ez segítené, már hogy a politikai megoszlást segítené, hogy tudnélik, miféle megközelítések lehetségesek. Ugyanakkor azt is kifejti, hogy hogyan képzeli el a bázisát az átalakulásnak. Azt gondolja, hogy ezt demokratikus alapon lehet jól megszervezni, ezt az átalakulást, vagy ennek az átalakulásnak a bázisát. És kifejti, hogy a szabadság legjobb nevelő a szabadságra, következőleg politikai tekintetben legalább én nem félek attól a gondolattól azonban, hogy a jogok előzzék meg a nevelést. Vagyis hamarabb kiterjesztené a politikai jogokat, mint ahogyan a közművelődés, a művelődés halad előre, ellentétben Széchenyi felfogásával, aki azt mondja, hogy a művelt, kiművelt emberfők alkotják a politika bázisát, politikának a társadalmi bázisát. A művelődés a demokratikus politikai bázis, a bázis politikai kialakítása, az fontos részét alkotja Kossuth felfogásának, Kossuth reform felfogásának. És kijelenti azt, amely tulajdonképpen az átalakulás, a modernizáció számára, a modernizáció fontos elemét képezi, hogy a haladást meggátolni, vagy éppen visszanyomni sem ármány, sem gyanúsítás, sem hatalom nem képesek, mert a haladás mélyen érzett nemzeti közszükségé vált. Ez a kossuthi modernizáció, a kossuthi polgári elgondolásnak a lényege, és általában is a haladás és a polgári reformok lényegét alkotja, hogy tudnélik, a haladás, az a modernizáció, a polgári modernizáció az nemzeti közszükség, vagyis a polgársodás az a legszélesebb értelemben vett ügye a politikai folyamatoknak, a vita, amely közöttük, Széchenyi és Kossuth között folyik, az valójában tehát arról szól, hogy a polgársodás hogyan történjen meg, és ez a vita tétje is.
Köszönöm Veliki Jánosnak. Előadásunk visszanézhető Facebook, illetve YouTube oldalunkon, valamint visszahallgatható podcast csatornánkon. Köszönjük a figyelmet!